napot kívánok mindnyájuknak! Üdvözlöm Önöket, szoftver technológia óra következik így szerdán, 2 óra után, nem sokkal. UML, Unified Modeling Language, ezen belül hát ilyen szerkezeti leírással foglalkozunk, osztálydiagramok, és hát a részletek tárgyalása során eljutottunk az asszociációig, ami ugye egy alapvető jelentőségű dolog, a két klasszifájert, osztályszerűt kötünk össze, és ez egy szemantikai reláció, tehát erős szemantikus tartalommal rendelkező reláció. Megbeszéltük a lényegét, hogy ez mit jelent, ugye egy fontos része az, hogy neve van az asszociációnak, rólok, szerepek vannak az asszociáció végeken, amelyek a klasszifájerekhez kapcsolódnak, és mindenféle szépségeket lehet hozzátenni. Beszéltünk a multiplicitástól, ami megmondja, hogy az osztály egy példány, hogy az egyik végen levő osztály egy példányához hány osztály kapcsolódik a másik végen. Ezt ugye alsó-felső korláttal jelöljük, akkor, hogyha slash áll a név előtt, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy leszármaztatott asszociáció. Navigálhatóságról is beszéltem, elmondtam, hogy a nyíl jelzi a navigálás irányát. Gerjed ez a vacak, ugye? Na jó. Szóval lényeg az, hogy megbeszéltük azt, hogy nem, elben nem navigálható is lehet egy... Hát, ha segít a pártos honfivérrel való megöntözés. Hát, ha. Na jó. Ugye a láthatóságot is elemeztük, ugye az asszociáció láthatósága lényegében arról szól, hogy a tulajdonoson kívül, tehát látható-e más számára is az asszociáció. Ugye erről beszéltem, hogy ez a ról, ez a szerep az A végen, ez valójában egy a B-re mutató referenciaként jelenik meg, és hát ennek a láthatósága, ugye lehet szintén public, private, és minden ilyesmi, amit mi ismerünk, tehát magyarul az asszociáció mennyire látható. Van egy olyan tulajdonság, ezt kevéssé szoktuk használni, ami megmondja, hogy ki a tulajdonosa az asszociáció végnek. Ugyanis ugye mondtam, hogy az asszociáció vége az a pont, ahol kapcsolódik az asszociációt jelző vonal a klasszifájerhez, ez egy nagyon izgalmas dolog. Hát lehet a tulajdonosa vagy maga az asszociáció, vagy pedig az asszociációhoz kapcsolódó klasszifájer. Ha egy ilyen pont áll ott, akkor ebben a klasszifájer a tulajdonos, de ezt nem nagyon szoktuk használni. Jobb, ha tudják, hogy van ilyen, de enélkül meg lehet élni. És hát persze mindenféle érdekes propertiket lehet még hozzárakni az asszociációhoz. No, hát egy fontos következő elem, ami az asszociációhoz tartozik, ez a qualifier, a minősítő. Tulajdonképpen a minősítő az valamiféle attribútum, vagy attribútumoknak egy csoportja, amelyik arra szolgál, hogy ezen csoportosítást igénybe véve, hát valahogy az asszociációnak a multiplicitását hát csökkentsük. Tulajdonképpen egy ilyen minősítő az asszociációnak a része, nem pedig a qualifiernek. Tehát normális körülmények között, ugye itt van egy asszociáció a bank és a személy között, és akkor ez a vonal, ez úgy eddig tartana a bankig. Ugye ez az asszociációt jelképező vonal. Na most ennek a végére rakunk egy dobozt, és hát ebbe a dobozba írjuk be ezt a minősítőt. Mondom a példát. Ugye alapvetően a bank meg a személy, az ember közötti kapcsolat lehet egy, ami a számlavezetéshez kapcsolatos. hogy most általában mondom, egy banknál sok embernek van számlája. Tehát nulla sok, illetve egy személynek nulla sok banknál lehet bankszámlája. Tehát magyarul ez egy igazi rendes több-több kapcsolat a bank és a személy között. Na most abban az esetben, hogyha fölvesszük minősítőnek a bankszámla számát, abban az esetben sokkal egyszerűbb lesz a dolog, mert addig, hogy egy emberhez több bankszámla, bankszámlán keresztül több bank csatlakozik, ez teljesen korrekt, tehát továbbra is itt van a csillag, viszont fordítva, most már a multiplicitást lecsökkentettük, hiszen egy bankszámlához 0-1 ember tartozik, tehát vagy ki van osztva egy számla, vagy nincs kiosztva egy számlaszám. Most mondjuk azt, hogy egy számlának csak egy tulajdonosa van, hát ez azért a többnyire így szokott lenni. Oké? Világos ez? Tehát magyarul a multiplicitást itt a személy oldalán sikerült lecsökkentenünk 0-1-re, tehát minden esetre a sokból ezt levettük, és tulajdonképpen ezt a minősítőt, ezt valahogy leginkább úgy kell elképzelni, mint hogyha mit tudom én, egy tömb lenne, amivel indexelünk, és például egy ilyen indexhez, egy accounthoz már csak egy személy tartozik. Úgyhogy ez a dolog lényege, de nem szükségképp igaz ez, hogy egy ilyen minősítő ez annyi felé particionálja, tehát gyakorlatilag 0-1-et csinál a túloldalt. Lehet, hogy olyat csinál, hogy mit tudom én, itt minősítőnként fölvonultatjuk mondjuk a megyéket. Ez azt jelenti, hogy a multiplicitás csökkent, de ugye nyilvánvalóan egy-egy megyéhez már lényegesen kevesebb ügyfél tartozik. Szóval azt, hogy itt mi tekintünk ilyen minősítőnek, hát igen, hát ez egy modellezési technika, amelyik valami particionálást tesz lehetővé a túloldalon álló elemeken. Van ilyen az UML-be. Következő fontos fogalom, ez tekinthető az asszociáció egy fontos esetének, ez pedig az agregáció. Hát az agregáció az a rész-egész viszonyt jelenti, és hát mondok erre nagyon egyszerű példát, közismert példákat, mit tudom én, egy autónak van ajtaja, nem is egy. Ugye az autó, tehát az ajtó az része az autónak. Ajtó nélkül nincs autó. Alapvetően ugye az ajtó, most hagyjuk azt, hogy itt elkezdjük szétszerelni, és akkor önállóan eladjuk az autó ajtaját, vagy lopunk egy ajtót, szóval nem, tehát nem erről van szó. Szóval normál körülmények között az ajtó az autóval együtt születik, és vele együtt pusztul el. Értik? Tehát ez egy asszociáció, tehát kettő között nagyon komoly szemantikus kapcsolat van, ez pedig az, hogy agregátum. Tehát az autó nem egyéb, mint az ő összes komponensének az összessége. Az autó nem egyéb, mint a motor, az alváz, az ajtó, a lámpa, a drót, az akármi. Tehát mindaz együtt, ami az autót adja. Értik? Tehát az alkat részeinek az összege. Ez egy nagyon fontos reláció, és persze van más reláció, például, mit tudom én, valamelyik kollega, meg az alkoholos tartalmú italok. Ez is egy nagyon komoly asszociáció, de nem igaz az, hogy a kollega alkoholos tartalmú italokból áll, fordítva az alkoholos tartalmú italok nem kollégákból állnak. Tehát a kollégát agyon lehet ütni, az nem változtat az alkoholos tartalmú italokon, és fordítva. Tehát érzik azt, hogy ez egy nagyon komoly szemantikus dolog. Tehát a kulcskérdés az, hogy ezek együtt élnek, halnak. Értik? Most ne menjünk bele abba, mondom, hogy leszereljük az ajtót, és akkor szerencsétlen autó már sehol nincs, de az ajtaja már a harmadik, mit tudom én, melyik járgányt járja végig. Na most ez bináris asszociáció, és tranzitív, antiszimmetrikus, ugye nyilvánvalóan az autó része az ajtónak meg nem része az autó. Na most két változata van az agregációnak, Az egyik az úgynevezett osztott agregáció, és a másik pedig hát a komponens reláció. Én most itt az autónál a komponens relációról hoztam egy példát. Ez a shared aggregation, ez egy picit, tehát ez az osztott agregálás, ez viszonylag ritkában fordul elő, de előfordul ez is. Ez pedig azt jelenti, hogy egy dolog, az nem egy, egésznek a része, hanem több egésznek a része lehet. Ugye egy ajtó csak egy autónak lehet a része, de lehet olyan szerkezeteket találni, amikor ugyanaz a dolog több dolognak a része. Hát például nézzünk egy ilyet. Képzeljenek el egy lakást, amiben vannak szobák. És ugye a lakásban vannak falak. És akkor egy fal az része a lakásnak. És a szobának is része. Igen ám, de egy fal az két szobának a része. Normálisan most ételezzük föl, hogy két szobát választ el a fal. Ha én ezt a falat ledöntöm, akkor tulajdonképpen mind a két régi szoba megszűnik. Tehát látják, lehet olyan komponens találni, hát ez nem is igazi komponens, lehet ilyen osztott agregációt találni, amikor ugyanaz az elem, ugyanaz a dolog két másik egésznek lesz a része. Ha találnak ilyen példát, szóljanak, mert érdekel. Én pillanatnyilag ezen a szoba falon kívül nem nagyon tudok hirtelen mást mondani. Hát a kompozíció, kérem szépen, a kompozíció az igazi, ez az, hogy egy rész, ez egy egésznek a része. Egy egésznek persze sok egyforma vagy különböző része lehet, de hát eredendően itt erről van szó. Na most ez egy gyönyörű faszerkezet, ha mondanom sem kell, és van egy úgynevezett propagációs szemantikája még ennek az agregációnak, ez pedig a következőt jelenti, ez a propagációs szemantika. Azt, hogy az egészen értelmezett művelet, az nem egyéb, mint a részeken végzett műveletek összessége. Mondok valamit. Ugye egy könyv, az meg egy agregátum, tehát egy összesítés, mert a könyv a fejezetek összessége. Egy fejezet az a lapoknak az összessége. Egy lap az a bekezdések összessége. Így van? Tehát gyönyörű fát lehet építeni egy agregációból. Stimmel ez? Na most én hogy tudok egy könyvet lemásolni? Hát úgy, hogy lemásolom a fejezeteket. A fejezetet hogy tudom lemásolni? Úgy, hogy lemásolom az oldalakat. Az oldalt hogy tudom lemásolni? Úgy, hogy lemásolom a bekezdéseket. Értik? Tehát az egészen végrehajtott művelet, de ilyen értelemben egy egésznek tekinthető önmagában a fejezet is, hiszen annak is részei vannak. Tehát magyarul az egészen végzett művelet mindig a részeken végzett műveletekkel egyenértékű. De ugyanígy nem csak a művelet, hanem bizonyos tulajdonság is. Gondolják meg, hogy az autónak van sebessége. Az autó ajtajának is van sebessége, ami normál körülmények között ugyanaz szokott lenni, mint magáé, az autóé. Ha nem, akkor általában már elég nagy baj van. De ugyanígy az autó reflektora is ugyanakkor a sebességgel halad, mint az autó, és a kormánya is, és a motorja is. Oké? Tehát ez persze, tisztázzuk, ha valaki azt mondja, hogy az autó motorját akkor most örököltetjük az autóból, értik, mert hát az autó motorja ugye átveszi azt a paramétert. Ugye ez a baromságnak a ne továbbja, mert az autó motorja az nem maga az autó. Tehát az autó helyébe nem tudom oda tenni a motort, mert az autóban még például be tudok szállni, meg mit tudom én, ilyesmit a motorban meg nem tudok. Tehát attól önmagába véve, hogy annak ugyanaz lesz bizonyos attribútuma, vagy látszólag ugyanaz az attribútuma, abból még nem következik, hogy az öröklés lesz. Tehát éppen itt a propagációs szemantikáról beszélünk, de mondhatok egyszerű példát, hogyha én egy ablakot el akarok mozgatni az ernyőn, hát akkor ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy viszem a keretet, viszem a hátlapot, viszem a, mit tudom én, a ilyen menüt, az olyan menüt, mindent viszek, mert ha nem viszem, az a csúszkát, stb. Mert ha a részeket nem viszem, hanem azok ott maradnak, akkor az Windows. Nem. Szóval akkor valami baj van, ugye? Tehát persze. Na most ennek, hát igazából ennek ugye a különös jelentősége akkor van, hogyha törölnöm kell, mert ugye egy ablakot úgy tudok törölni, hogy az összes ilyen részét letörlöm. Vagy másolnom kell. Na most itt jön biztos ezzel, hogy shallow copy meg deep copy, ezekkel objektumorientáltságban ugye foglalkoztak. Ugye a deep copy az, amikor minden részt utána másolok. Ilyet, hogy klónozás, ilyet csináltak? Kik csináltak klónozás? Kezeket föl. Csak ennyi? A többi nem írt klónt Jávába? Hoppá. Na, szóval lényeg az, hogy ha le kell másolnom, akkor másolnom kell a komponenseket. Hát gondolják meg, hogy nekem van egy könyvem, és akkor maga kér tőlem egy másolatot róla, mire én baromi nagyvonalú vagyok, és a fedőlapot lemásolom, és odaadom, itt van, vigye. Ugye? Hát a kollégának nem ez kellett, hát neki az kell, hogy akkor az összes belső részt vigyem. Tehát kénytelen vagyok a többit is másolgatni. És ugyanígy a kitörlés, tehát akkor tudom megsemmisíteni, hogy nem elég, hogy a fedőlapot összetépem, a belsejét is ugye le kell darálnom fejezetenként, oldalanként. Tehát itt le kell menni. Na most ez azért is érdekes, mert ugye érzik azt, hogy például egy másolás után, ha nem viszem a részeket, akkor nagyon súlyos hülye helyzet állt elő. Akkor erre rajzolok is egy ábrát. Ugye itt van egy objektum, és akkor ennek ezek a komponensei. És akkor ebbe az objektumba ide mutatnak pointerek, ezek a komponense, ezekből áll. És hogyha én ezt lemásolom simán, ész nélkül, akkor ezek a pointerek is le lesznek másolva, tehát ezek is ide mutatnak. És ezek után én lemásoltam abban a boldog tudatban, hogy hű, de marha jó, én most ezt lemásoltam, és utána letörlöm ezt is, meg a komponenseit is, és a legnagyobb meglepetésemre ugye ennek is elvesznek a komponensei. Tehát észnél kell lenni, tisztázzuk, nem csodát mondtam, nem valami egetrengető dolgot, de hát ilyen marhaságot szoktunk csinálni időnként. Szóval erre oda kell figyelni, hogy mikor shallow, tehát mikor csak, hogy mondjam, a fedőlapot viszem át, és mikor másolom az egész könyvet. Hát itt van egy rajz. Ugye a My Window-nak van csúszkája, headerje, panelje, és ez a rombusz, ez nem azt jelenti, amire elsőnek gondolnak, hanem ez jelenti az egész oldalon, tehát azt, hogy ez az asszociációnak az egész oldala, és a túloldalon pedig ugyanígy, ahogy eddig volt, adunk rólnevet, adunk multiplicitást. Na most ennek kétfajta változata van ennek a rombusznak, van a kitöltött, meg a kitöltetlen. A kitöltött az a szigorúan véve vett aggregáció, a kitöltetlen pedig hát az ilyen shared is lehet. Na most kérem szépen, ezzel mi nem foglalkozunk, jó? Tehát maradjunk annyiba, hogy ezt mi nem vesszük komolyan. Akár ki van töltve, akár nincs kitöltve, ez alapvetően egy klasszikus kompozíciónak fogjuk tekinteni, jó? Tehát egyszerűség kedvéért járjunk el így. A shared az, na azért. Ez az osztott aggregáció, ez meglehetősen ritka, ez annyira nem fontos számunkra, hogy ezzel egyáltalán többet foglalkozzunk, mint amit én itt elmondtam róla. Beágyazott osztályok. Tulajdonképpen a beágyazott osztályok, azok hát annyiban különböznek ettől az aggregációtól, hogy a beágyazott osztály az csak is és kizárólag az őt tartalmazó osztályon belül látható. Normál körülmények között ez persze igazi a kompozíciós szerkezetekre is, de a beágyazott osztályoknál ez tipikusan igaz, tehát lehet ezt így is jelölni, hogy az A osztályon belül a klasszikus komponens reláció van egy B. Úgy is jelölhetjük, hogy az A-n belül rakunk egy dobozt, benne van a B. Úgy is lehet jelölni, hogy az A-n belül van egy B, ami B-ből származik, és azt a property-t tesszük hozzá, hogy kompozit, ami lényegében ezzel meg ezzel teszi egyenértékűvé. Sőt, van egy ilyen jelölés, hogy ide egy ilyen pluszt rakunk. Tehát biztos tudják, ilyen direktoriknál szokták csinálni, hogy plusz meg mínusz, amikor kifejtik meg, amikor visszahozzák, tehát becsukják. Lényegében ennek a jelölésnek egy formája, hogy ez az A-n belül lakik ez a B. Tehát ő beágyazott. Generalizáció, hát így nevezik azt, amit mi öröklésnek szoktunk nevezni. Ugye ez végül is egyfajta általánosítás, hiszen az alacsonyabb, tehát a részletesebb elemeknek valamiféle generalizációja, vagy fordítva specializációja, tehát a fönnálló őselemnek, a leszármazott elemek valamiféle specializációjának tekinthetők. Hát ez minden szempontból az igaz rá, amit mi itt a típus kompatibilitásról elmondtunk. Most néhány érdekes dologra azért csak ilyen szokás szinten rámutatnék. Ugye mondjuk azt, hogy az embernek vannak olyan leszármazottjai, hogy nő, férfi, munkavállaló. Ez lehet. És akkor ugye érezzük azt, hogy ezek úgy nincsenek egy dimenzióba. Igaz, tehát ez nem hülyeség, ami ide van írva, de ezt nem így kéne. Például egy megoldás az, hogy ide rajzolunk egy ilyen szaggatott vonalat, kvázi mint korlátozás jelöljük, és ide fölírjuk, most kapcsolzárójelek nélkül, hogy gender, tehát például ugye a nem, tehát a fizikai nem választja szét őket. De olyan is lehet, hogy azt mondom, hogy külön öröklési jelet csinálok ennek a kettőnek együtt, ugye egy szárból ágasztatom el őket, ugye mert végül is itt három fele ágasztam, de lehet azt is csinálni, hogy egy ilyen háromszög nyíl alatt itt ketté válok, és egy tipikusan azt szoktuk csinálni, hogyha egy nyíl alatt több elem van, akkor az ugyanabban a dimenzióban van. Tehát ez a megközelítés, hogy ezek egy dimenzióban vannak, ez pedig külön, ez is így megint korrekt. Hát ide még, ha azt írom, hogy disjoint és complete, akkor ez nagyon igaz, tehát az világos, hogy kizárólag egybe tartozhat bele valaki, és nincs harmadik, nem. Ezt a példát már vettük. Az asszociációkon is persze értelmezett a generalizáció, hiszen gondolják csak meg, hogy maga az asszociáció is egy classifier. Hát nem véletlenül, ugye asszociációs osztályokról is beszéltünk, akkor, amikor magához az asszociációhoz is tartozik valamiféle attribútum, akkor érdemes class-t használni explicit módon, de normálisan is az asszociáció egy classifier. Na most ezt a példát néztük, hogy az autónak lehet személy vagy cég a tulajdonosa, és akkor ide azt mondjuk, hogy owner, az X-szor egy korlátozás. Ennek egy lehetséges megoldása, ez már inkább egy picit egy tervezési mintaként jelenik meg, amikor azt mondjuk, hogy az autónak valamiféle parti lesz a tulajdonosa, és a parti örökítjük le személyre, illetve company-re. Tehát ez általában úgy nevezik, hogy a parti minta. Ez azt jelenti, hogy azért vezetjük ezt be, hogy ennek a kettőnek itt hát tulajdonképpen az autótulajdonos mi voltát tudjuk megjeleníteni. Hát ezt lehetne persze autótulajdonosnak is nevezni. Na most az asszociációnak a specializálásáról szeretnék egy példát hozni. Legyen egy olyan osztály, hogy utazó, és biztos tudják, hogy mit tudom én, a légitársaságok, azok az ilyen törzsutasoknak adnak, mit tudom én, mérföldeket lehet gyűjteni. Biztos láttak már ilyet hírreklámokba. Tehát lényeg az, hogy egy utazóhoz tartozhat egy ilyen mérföld számla. Vagy tartozik, vagy nem. 0-1 tartozik hozzá. Na most az utazóknak egy speciális esete a szenátor. Ugye a szenátor az, aki éjjel-nappal utazik, és a szenátornak spéci szenátor számlája van, amelyik ennek a normál mérföld számlának egy leszármazottja. Nyilvánvalóan a szenátor és a szenátor számla közötti asszociáció is ennek az általános traveler mérföld számla asszociációnak egy speciális esete. Tehát ez egy leszármazott asszociáció, nem csak az asszociáció végén álló classifierek, magyarul osztályok leszármazottak, hanem maga az asszociáció is. Az UML természetesen egyáltalán nem tiltakozik az ellen, hogy többszörös öröklés legyen. A többszörös öröklés gondjaival, veszélyeivel, nagyszerűségével azt hiszem mindnyájan igen kiválóan tisztában vannak. Erről én olyan nagyon nem igazán szeretnék beszélni. Ugye tisztában vannak vele? Szívtak már vele. Ez a lényeg. Igen. Na most ugye a klasszikus eset állít is elő, hogy a járműből leszármaztatjuk a széllel hajtottat, a széllel hajtottat, a motorral hajtottat, a földit, meg a vízi eszközöket, és akkor a teherautó, meg a vitorlás, ugye az teherautó úgy jön össze, hogy motor hajtotta szárazföldi, a vitorlás pedig szél hajtotta vízi. Tehát ugye itt a probléma persze az van, hogyha a járműnek van, mit tudom én, olyanja, hogy rendszám, akkor ugye van a szélhajtottának is, meg a vízinek is rendszáma, akkor most a vitorláshajónak hány rendszáma van? 1, 2, 3, 4, ugye, mert lehet azt mondani, hogy van a járműből, van a... Nem igazán frankó ez. Van a széllel hajtottból, van a víziből, sőt, neki sajátja is lehet, szóval magyarul bajok vannak. Hát ez továbbra is fönnáll. Interfész. Kérem szépen, az interfész fogalmáról szintén elvi szinten beszéltünk. Az UML az azt mondja, hogy public features and obligations. Korábban az interfészre azt mondtam, hogy valójában arról szól, hogy interfész alatt értjük az objektum által nyújtott szolgáltat, tehát egyfajta szolgáltatás halmazt, amit névvel látunk el. Na most, ez picit kevésnek tűnt, és az UML2 az egy picit kiterjesztette oly módon, hogy belevette tulajdonképpen az attribútumokat is, hogy az is az interfész része. Én azt mondom, lehet így kezelni, de egyébként hozzátett egy nagyon fontos dolgot, ha az interfész attribútumokat deklarál, abból egyáltalán nem következik, hogy az attribútumok attribútumként lesznek majd elérhetők. Valószínű, hogy az, hogy lehet, hogy úgy van implementálva, hogy valamiféle műveleteken, operációkon keresztül, tipikusan SET-GET operációkon keresztül. Egyébként elárulom, hogy a korbába, tehát például elosztott objektumorientált rendszereknek az interfészébe ott is lehetnek attribútumok. De egy elosztott rendszerben hiába publikálunk attribútumokat, annak az elérése mindig SET és GET műveletekre fordul le. Ilyen elosztott rendszereknél a keretrendszer, meg a különböző generátorok, amik előállítják a megfelelő programokat, azok automatikusan ezt megcsinálják, és egy interfész definíciós nyelven leírt interfész megvalósításához kigenerálják a szükséges műveleteket. Tehát normálisan valószínűleg az lesz, hogy műveletek lesznek ott az interfészbe, de az UML2, mondom, beleérti az attribútumot is. Igen. Na, nézzünk példákat. Kérem szépen, az interfész, tehát itt legyen egy MyString, meg legyen egy MyClass. A MyClass-om akar használni, itt van az interfész. Ugye az interfész arról ismerszik meg, hogy tehát az interfész sztereotípiával jelöljük meg ezt a klasszifájert. Tehát van egy komparálható interfészünk. A komparálható interfészben van két művelet, az IsEqual meg a hash. És a MyClass-unk akar használni egy komparálható interfészű valakit. Ugye a komparálható interfész az csak az, hogy komparálható módon kell viselkednie. És a MyClass-om nem tudja, hogy az egyébként mit tudom én, milyen osztály. Egyet tud, hogy neki egy ilyen interfészű valaki kell. És ugye a use relációt, magyarul valamelyik operációját akarja használni. Na most a MyString az olyan, hogy megimplementálja ezt az interfészt. meg még sokan megimplementálhatják, most én itt a MyStringről beszélek, azt, hogy egy classifier, mondjuk egy osztály megimplementálja ezt az interfészt, azt úgy jelöljük, hogy mintha öröklés lenne. Szaggatott vonal, de, tehát nem folytonos vonal, és a feje az öröklési háromszög. Tehát, hogyha úgy néz ki, mintha öröklés lenne, de szaggatott vonal van, ez azt jelenti, hogy interfész megimplementálásáról beszélünk. Ez volt az UML 1 pont akárhányban. Az UML 2 az szerintem visszalépett, és az azt mondja, hogy mezei nyíl, és ide kell írni, hogy realize. Ez egy sztereotípia. Kérem szépen, igen, így működik az UML 2, én úgy működök, hogy én ezt fogom használni, és maguktól is ezt várom el, ugyanis sokkal kifejezőbb. Ezt másra nem használjuk, ez a szaggatott vonal mezei nyíllal, ez ugye, mint tudjuk, a dependency, tehát a függőség jelölésére szolgál. Az, hogy akkor most én egy függőséget látok, amire rá van írva, hogy persze függőség, igen, hát aki megimplementálja a komparálható interfészt, az függ az interfésztől, mert ha az interfészen megváltoztatom, és itt két paraméter lesz, akkor nekem az implementálásban is meg kell oldanom ezt. Persze, hogy függök tőle. Tehát igaz, hogy ez függőség, de én úgy gondolom, hogy ez egy speciális függőség. Megérdemli, mint a régi jelölésrendszerben, külön jelölést használjunk számára. Itt van egy másik jelölés, ezt úgy hívják, hogy nyalóka jelölés. Ez azért nyalóka, mert ezen a száron itt lóg ez a golyó. Biztos láttak, már Amerikában szokott lenni ilyen, a Kodzsak nyalta mindig a nyalókát. Láttak Kodzsakot? Na, hát nem láttak, nem baj. Lényeg az, hogy ilyen pálcikán van egy olyan gombóc nyalóka. Hát ez így néz ki. Na most ez ugyanaz, mint az előző ábra. Magyarul ugye a MyClass akarja használni a komparálható interfészű valamit. Az interfészt jelöli a gombóc. És a gombóc most itt a változatosság kedvéért egy folytonos vonalval van összekötve az implementorával. Hát ez a másik jelölés. Van egy olyan jelölési lehetőség is. Na most az interfésznél, amikor én azt mondom, hogy van egy interfész, és ezt az interfésznek eddig a megimplementálásáról beszéltem. Igen ám, de van ennek egy túloldala is, hogy én miközben valami szolgáltatást végzek, elképzelhető, hogy nekem kell valaki, aki bizonyos interfészt megvalósít. Tehát elképzelhető az, hogy én azt szeretném, tehát nem azt írom le, hogy én mit valósítok meg, hanem azt, hogy én mit várok. Tehát felvetődik az az igény, hogy írjuk le az elvárt interfészt. Nem csak a szolgáltatott interfészt, hanem az elvárt interfészt. Na most a szolgáltatott interfészt a lollipop, tehát a nyalókás rendszerben ugye a gombóc jelöli, és, ami hozzá van kötve ahhoz, aki megvalósítja az interfészt. Ez a, hát egy úgy néz ki, mint a csatlakozó lenne, socketnek szokták nevezni, ez a socket pedig az elvárt interfészt jelöli. Tehát például itt van egy SaftAlarm nevű osztály, amelyik elvár egy proximity szenzort kielégítő, tehát egy iSensort kielégítő valamit. Az iSensor interfésznek megfelelő elem a proximity szenzor. Hát ez valami betörés, riasztás és kell valami közelség ellenőr, és ennek a iSensor interfésznek kell megfelelnie. Tehát a socket, a foglalatrész az elvárt interfész, és a gombóc pedig a szolgáltatott interfész. Ugyanezt az eddigi jelölésrendszerrel így lehet fölírni, hogy a proximity szenzor megimplementálja az iSensor interfészt, és a SaftAlarm pedig használja. Tehát ezek alternatív jelölések. Hát ugye innen indultunk, hogy class diagram, és a class diagramot most be is fejeztük, és áttérünk az object diagram című részre. Az object diagram az egy nagyon jó állat. Ugye eddig osztályokról beszéltem. És hát most én szeretnék objektum példányokról beszélni. Ugye a személynek például egy példánya lehet a Jim, vagy a Joe, vagy valaki. Hát ezt így jelölöm, hogy, hogy Jim kettős pont person, és aláhúzom, ugye ez egy példány, ugyanúgy, ahogy a class scope, tehát a statik attribútumot, metódust aláhúztam. Ugye a dobozba én aláhúzom a megnevezést, ez azt jelenti, hogy ez egy példány. De mondhatom azt, hogy ez csak egy Jim nevű osztály példány, Jim, aki, bocsánat, ez Jim, akinek nem tudom az osztályát, ő egy példány. És mondhatom azt, hogy ez egy person osztálynak a példánya, akinek meg nem tudom a nevét. Na most az osztályokból származó objektumokat, tehát objektumdiagramokat, ezeket tulajdonképpen ilyen pillanatfelvétel céljából szoktunk fölrajzolni, tehát ilyen snapshotokat készítünk, amikor érdekes az, hogy pontosan milyen objektum példányaink léteznek. Ez főleg akkor kellhet, hogyha ugyanannak az osztálynak több különböző példánya működik együtt, és hogy kihez melyik kapcsolódik. Ez lehet érdekes. Na most itt egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ezt az objektumot, tehát az objektumot azt... Ugye itt van a class. A classnak egy példánya a car, az autó. Meta szintről beszélünk. Ugye a car osztály, az autó osztály, az az UML classnak egy megpéldányosodása. Ugye, ezt mondtam a múlt órán, hogy tulajdonképpen amikor én itt az UML fogalmakról beszélek, valójában metaklászokat használok. Mert klász az autó. Az autónak egy példánya ez, aminek a rendszáma DEF, tehát ez egy objektum példány, oké? Ez a car, mint autó, mint fogalom, amelyik az UML osztálynak, UML klásznak egy példánya. Na most, nyilvánvalóan azt mondtuk, hogy ennek a car osztálynak egy példánya ez a car objektum, aminek a rendszáma most már DEF 456. Ez a kérdés az, hogy ez minek a példánya? Ez kérem szépen az instance specificationnek a példánya, tehát a példány specifikációnak a példánya, megmondom, hogy miért. Kérem szépen, tessék elképzelni egy UML modellező rendszert. El tudnak képzelni maguk elé, ahol én tudok rajzolni dobozokat. Ebben én tudok rajzolni olyat, hogy car osztály. Tudok rajzolni egy olyat, hogy egy car objektum példány. Na de ez a car objektum példány nem ennek a car objektum, illetve a car osztályból runtime született élő program object példány lesz, hanem ez a modellben létező valaki, értik? Ezt én ki tudom exportálni a modellel együtt, ezt én ki tudom rajzolni, ez nem fut. Ez nem egy runtime elem, világos? Én csak a runtime elemet akarom modellezni egy modellbeli elemmel. Tehát ez a példány egy modellbeli objektum példány, értik? A modellbeli lóra nem lehet fölülni. A tényleges lovon lehet lovagolni, értik? De a modell, van a ló, akkor ennek egy példánya a modellben a ráró. De én így, hogy ráró le van írva, meg lerajzolva, azon nem tudok lovagolni, én csak az élő rárón tudok lovagolni, ugye? Világos ez? Tehát magyarul ez is egy modellbeli valaki, mikor lerajzoltam a rárót, mind a lóosztálynak egy konkrét példánya, stimmel? És ez az instance specificationnek lesz a példánya. Világos? Húha! Jó, gondoljanak mindig arra, hogy a lerajzolt lóra nem tudnak ráülni. Hiába írják rá, hogy ráró, meg akármi, az nem működik. Az élőt meg nem... Tehát abban a pillanatban, hogy modellezzük a példányt is, abban a pillanatban az egy modellbeli elem lesz. És mint modellbeli elem, az instance specificationnek a megpéldányosodása. Na. Jó dolog, ugye? Szép ez. Na, még ezt befejezem, aztán szünet. Kérem szépen, emlékeznek rá, azt mondtam, hogy az asszociáció is egy classifier, hiszen példányosodik. Ugye az asszociációban minden egyes pár, összekötött osztály pár, az hát ugye egy link. Na most nézzünk egy szép példát erre. Legyen egy, egy klub, tehát az osztály az úgy néz ki, hogy van a klub, meg a személy. Hát ugye a klubnak vannak tagjai. És itt jön egy snapshot, ez a klub, ez a Dunhill Ski Club, akinek tagja a Jill, a Joe, meg a Tom. Ezek ilyenek. Tehát látszik, de mondjuk lehetne még a Jack is, meg a Sue is itt főtüntetve, de ők nem tagjai. Szóval lényeg az, hogy ez egy ilyen háromtagú klub, és hogy az élet szebb legyen, és minél jobb példát hogy tudjak hozni maguknak. Ugye mindenféle klubban vannak tisztviselők, ugye officer, klub tisztségviselők. Hát két tisztségviselő van, a treasurer meg a president, tehát a pénztáros meg az elnök. Ugye akkor, ha bevezetem a pénztáros meg az elnök qualifiert, akkor nyilvánvalóan lecsökkentem a multiplicitást, mert akkor föl nem vetődik, hogy itt sok elnök van, meg sok pénztárnok, meg mit tudom én, ilyesmi. Tehát ez túl azon, hogy bemutatja azt, hogy link, ezek linkek, ezek az asszociációnak a példányosodásai, és akkor még erre ugyanígy rá lehet tenni a qualifiert, mint korábban. Hát kérem szépen, eddig tartott az object diagram. Object diagrammal olyan nagyon nem fogunk foglalkozni, mert a szerepe az egész UML-ben nem túl nagy. Ennek ellenére azért illik tudni, hogy ez micsoda. No kérem szépen, hát akkor most kis ozsonna szünet, és utána példák jönnek, például olyan is, ami van a házi feladatban. No, akkor szünet! Nos, kollégák, hát akkor, ahogy ígértem, feladatok jönnek sűrű tömött sorokba. Ez egy nagyon egyszerű feladat, mert ugye itt van egy UML ábra, és akkor hát meg kellene mondani, hogy ilyesmik vannak-e rajta. Hát menjünk sorba. Aggregáció van rajta? Van egy nincs jelöltünk. Ki gondolja úgy, hogy van? Nem sok. Ez jó, mert nincs. Honnan tudnánk, hogy van? Azt honnan vednénk észre? Hát igen, kellene valahol egy asszociáció egyik végén valami rombusznak lenni, ugye erről beszéltünk, hogy az aggregációt az jelöli, ezen meg olyan nincs, tehát ez nincs rajta. Függőség van-e rajta? Hogy jelöltük a függőséget? Szaggatott vonal milyen fejjel? Sima fejjel. Van-e szaggatott vonal sima fejjel? Nincs. Ergo, morgó, vigyorgó? Nincs rajta dependency. Osztálymetódus van-e? Van. Hol van? A do, ugye a do metódus az egy osztálymetódus, statik metódus, miért? Mert alá van húzva. Példányosítás. Szó se volt róla. Hát egyébként ilyen disznóságot szoktam csinálni, hogyne erre, ezt most maguknak elárulom, tehát ilyeneket én simán csinálok, főrakok olyan kifejezéseket, amik nem is voltak. Persze. Hogyne, egyes csak tudják hányan behúznak ilyet? Rengetegen. Multi-object. Egyébként ez a régi UML-ben volt multi-object, a kettes előtt ki van véve az anyagból, de ezen egyébként a régi szerint sincs. Tehát nincs. Realizálás, implementálás van-e? Az van. Hol? Hát például a B, ugye a B megimplementálja az A interfészt, meg persze a C is. Igen. Kollaboráció. Hát az, arról nem volt szó, van olyan, hogy kollaboráció, majd fogunk vele foglalkozni, de ezen az ábrán nincs, az máshol jelenik meg a kollaboráció. Navigáció. Hát tudják ilyen, mit tudom én, szóval valami áció a vége, fölírok. Nem, fölírok egy-két ilyet, és akkor beleesnek a csapdába. Na, a navigáció van-e rajta? Van, hát persze, hogy van, hát rengeteg. Itt van egy fej, itt van egy nyíl, ott van egy nyíl. Ugye az asszociációknak van navigálhatósága, és akkor ugye van navigál. Qualifier van-e? az nincs. Ugye az az asszociáció végén egy doboz, amiben valamiféle minősítő attribútum vagy attribútumok vannak. Absztrakt osztály. Nincs, mert hogy jelölnénk az absztrakt osztályt? Italikkal, így van. Sztereotípia, sztereotípus. Van, hát itt az interfész. Így van. Kérem szépen, itt vannak bejelölve. Hát akkor meg vagyok nyugodva, azért megoldottuk. Mennyi lesz x1a és x2a? Tessék, 10 mind a kettő, javasolja a kollega. Kinek van jobb ötlete? Számolnak. 10 és 5. Na, egyéb licit. 5-5. 42. A 42, mint köztudott, az egy nagyon jó szám. Bár én igazából a második űrhajót szeretem. Tudják, amikor kitelepülnek arra a bolygóra, és akkor először elküldik a második űrhajót, három űrhajót építenek, és a második űrhajón mennek a HRS-ek, a fodrászok, meg egyéb mindenféle helyzet, és azokat kilövik, és akkor ugye csodálkoznak, hogy csak nem jönnek utánuk a többiek, ugye, akik dolgozni tudnának. Na mindegy. Jó, szóval 42, 42, oké? Na, hát kérem szépen, a többiek nagyon csöndben vannak. Ez azt jelenti, hogy valamelyikkel egyet értenek. Na jó, hát szóval én azt mondom, hogy értsünk egyet az első kollégával, mert aki a 10-10-es tímmel tippelt, az jól járt. Hát gondolják meg, ugye végül is egy A van, mivel ez statik. Tehát teljesen mindegy, hogy X2A vagy X1A, teljesen mindegy. Ez 0, 0 plusz 5 az 5. Itt még hozzáadok 5-öt, az 10, tehát mind a kettőnél x1a, x2a, sőt a nagy x pont a az is 10 lesz. Tehát, mert csak egy van belőle, ugye nem példánként viselkedik itt, hanem osztályként. Na jó, akkor most rajzoljanak. Ez egy objektumdiagram, ugye, mert objektumok vannak rajta. Hát tessék szíves lenni osztálydiagramot rajzolni. Nosza rajta, jó katonák! Papírceruza elő, rajzoljanak osztálydiagramot. Én csak gyaloglok föl alá most itt. Ne. Hagyom a csapatot dolgozni. Na most ennyi időnek elégnek kell lenni ahhoz, hogy elővegyék a papírt, a ceruzát, és megoldják a feladatot. Körülbelül ennyi idő elég. Aki ennyi idő alatt nem tudta fölrajzolni, annak annyi. No, ki van kész? Kezeket felfele, kérem szépen. Köszönöm. És ki dolgozik még ezen? Ki munkálkodik ezen még olyan? És a többiek mit csinálnak? Á, szemüveg nélkül reménytelen. Hát gyerekek, ez így néz ki. Ugye ezen egy osztály van, mert hiszen ezek mind a country-nak a példányai, és akkor van egy asszociáció, ami country példányt köt össze country-val, ez a határos, ugye? Tehát egy osztálynak több, tehát egy országnak több szomszédja van, és viszont. Tehát ez egy több-több kapcsolat. Jó ez így? Meg vannak vele elégedve? Így képzelték? Maguk is ilyet rajzoltak volna, ha éppen befejezték volna a rajzolást? Mondja, ordítson, jó? Lehetne, igen, elképzelhető, hogy a határ, hát igen, hogyha külön példányként jelenne meg, de ha például olyan lenne, hogy van olyan, hogy határ, és mondjuk a határnak van egy olyan attribútuma, hogy mondjuk kilométer, hogy milyen hosszú a határ. Ugye ekkor már ez egy asszociációs osztályként viselkedik, és akkor azért fönn lenne a példánya, tehát akkor fölrajzolnánk a példányát, és akkor valójában arról lenne szó, hogy van olyan, hogy country, és akkor van olyan objektum, hogy, tehát olyan osztály, hogy határ, és akkor egy countryhoz tartozik, vagy hogy van, egy határhoz tartozik két ország. Igen. A rólnak, nem, tisztázzuk a rólném. Szóval általánosabban fogalmazok, szóval az UML az egy nyelv, amit különböző leírásra tudok használni. De szóval, hogy mondjam, ilyen szigorú dolgokat, hogy kell ezt vagy azt vagy amazt csinálni, ezt viszonylag ritkán fogalmaz meg az UML. Ezen egész egyszerűen nincs, tehát szemmel láthatólag nincs rajta semmiféle ról. Na most, és ráadásul ez ebből a szempontból szimmetrikus is, még csak az sem áll fönn, mint ami volt a, hogy hívják nála, a főnök beosztott viszonynál, hogy nem mindegy, hogy melyik oldalán ül. Hát adott esetben a lakunk valahol, akkor nem mindegy, hogy melyik oldalán lakunk annak a nyűves határnak. Ezt már tudjuk régen, de itt igazából ennek nincs szerepe. Szóval az UML egy picit olyan, tehát hogy mondjam, valahogy úgy tekintsék, mint valamiféle szakácskönyv, ugye, ami felsorolja, hogy milyen ételek vannak, és akkor persze ez nem zárt, mert én is hozzátehetek, meg mindenféle keveréket is csinálhatok, de mondjuk azt, hogy mikor kell mákos tésztát enni, erre vonatkozólag a szakácskönyv nem mond semmit. Aki szereti, ehet minden másnap, aki nem szereti, az meg ne egyen. Hát szóval értik, tehát... Lehet. No kérem, megint papír ceruza elő. Most megjavítjuk a BKV-t. Nem megyek, mert... akkor, hogyha use van, tehát és használnak ilyen ilyesmit, az igazából függőséget szokott jelenteni. Tehát az nincs belénk drótozva, az nem egy olyan kemény kapcsolat. Ezt le lehet rajzolni így is egyébként. Tehát itt a közlekedési, ez a lollipop féle megoldás, hogy a villamos meg a busz megimplementálja őket, és akkor az ember pedig használja. Sőt, lehet a izénét is rajzolni, a elvárt interfész meg a szolgáltatott interfész. Tehát az is jó. Tehát nem szükségképp egyféleképp lehet lerajzolni a dolgokat. Tehát csak hát vannak elfogadott megoldások, például ezek azok. Mehetünk? Hát ez megint egy baromi egyszerű kis ábra lesz. Hát ugye az világos, hogy lesz az a két osztály olyan, hogy cég meg ember, az stimmel. Meg van cég ember, és akkor kellene rá egy qualifier. Hogy néz ki a qualifier? Egy nyuszi csücsül a végén, nem? Vagy maci? Lehetne, de nem az. Hanem egy doboz van, amiben ott van, oda van írva, hogy mi a minősítő. Hát pontosan így néz ki, ugye, hogy itt van a cég, meg itt az ember, és akkor itt van a szerződés, mert ugye így egy szerződéshez garantáltan egy ember tartozik, egy emberhez pedig hát több. Tehát a több-több kapcsolat az lefokozódott egy többé. Tessék? Hogy nulla ember kapcsolódik egy szerződéshez? Hát annak van sok értelme, nincs. Igen. Ordítson, jó? Hát persze. Igen, ott ugye arról volt szó, hogy a bankszámla, na most én úgy gondolom, hogy a bankszámla igen. Én nem gondolnám, tehát amíg a bankszámlát én úgy képzelem el, hogy ugye vannak a bankszámlák, tehát, és akkor az úgy készen van. Na most egy szerződés, de ez lehet, hogy csak az én fogalmi körömben van így, egy cégnél egy szerződés pedig úgy néz ki, hogy ha 177 szerződésünk volt eddig, 178. szerződés nincs, hanem az akkor lesz, amikor jön a 178. ember. Érti? Tehát a bankszámla ez egy bazi nagy range, amiből elkezdek kiosztani embereknek számokat. Itt meg sokkal inkább úgy érzem, hogy akkor veszem a következőt. Van igazság abban, amit mond, ez ténykérdés. Tehát, igen, szerződésszám, persze. Hogy mondjam, én most erre próbáltam rávilágítani, hogy amíg egy bankszámla számnál azt simán el tudom képzelni, hogy mit tudom én, lóugrásban osztják ki, és így tovább. Tehát össze-vissza, tehát nem tudom, milyen policyvel járnak el. De ez ugyanakkor egy cégnél a szerződéseket, azokat sorba szokták számozni. Tehát a kettő között ez az én interpretációmban a különbség, ezért írtam. De hogyha ragaszkodnak hozzá, és azt mondják, hogy a szerződés a cégnél úgy van, hogy mit tudom én, lóugrásba osztjuk ki a számot, 1, 77, 2742, 3, ha úgy gondolják, akkor belefér a nulla, semmi probléma. Igen, igen, a gondolat jó, hogy ide kerül erre az oldalra a szerződésszám. Na most itt a helyzet az az, hogy én úgy gondolom, hogy ez megint csak a hétköznapi életből a tapasztalat, hogy egyfelől az ilyen, nem tudom, kötött már munkaszerződést életébe? Maga mondta a számot? Jó, oké. Persze, hogyne, otthon minden további nélkül, csak nem ez a jellemző. Szóval igen, igen. Lehet, tisztázzuk, lehet elfben semmi akadálya, de mondjuk nem ez az életszerű. Szóval nem az az életszerű, hogy a cégnél a dolgozók nyilvántartása alapján számozzák a szerződéseket. Én még olyan céget nem láttam. Ha maguk láttak, szóljanak, megnézem erősen. Fordítva már igen. No. Hát itt van egy szöveges leírás, és akkor a szöveges leírás alapján kellene egy osztálydiagramot előállítani. Rajzolják le, hát marha egyszerű. Valójában, ha nem éreznék, ugye akkor most a fejükben működik egy compiler, amelyik a textuális definíciót azt egy ilyen grafikussá kompilálja. Hát erről van szó. Ezt legjobban úgy lehet csinálni, hogy olvassák a szöveget, és ahogy olvassák, amit megértenek, azt azonnal lerajzolják belőle. Aztán utána, ha megvan, akkor lehet még valami pretty printing eljárással ott, mit tudom én, a sorrendeket megfordítani, meg ilyesmit, de... No, hát valahogy így néz ki a megoldás. Azt mondja, az A osztályú objektum használni akar egy I interfészt megvalósító objektumot, tehát az A-ból van az I interfészre. Hát én így rajzoltam, de aki rajzolt egy dobozt és beleírta, hogy sztereotípiai interfész I, az ugyanilyen jó. Tehát az A-ból van egy szaggatott vonal normál nyíllal az I-re. De nem ismer olyan osztályt, amelyik implementálná így. Tehát az A nem fog ismerni olyat, aki implementálja, viszont A-nak van egy B osztályú komponense, itt van egy B komponense, ami A-nak komponense, azt a rombusszal jelöljük, amely create object metódus, tehát neki van egy create objectusa, object metódusa, ami meghívva, megpéldányosítja az I-t megvalósító C-osztályt, tehát ugye ez visszatér egy I-vel, hiszen az A-nak kell egy olyan, tehát az A egy I-t vár, és ugye ezt fogja példányosítani, tehát a C példányt fogja, C osztálybeli példányt fogja kreálni a B, és a C megvalósítja az I-interfészt. Ennyi. Oké? Kérdés van-e hozzá? Miatta? Neki? Igen? Tehát egy asszociáció, aminek van egy nyíl a végén, tehát navigáló. Hát ez azt jelenti, ugye, tehát egy asszociáció az, hogy én navigálok A-ból B-be, például mondjuk vegyünk egy asszociációt, amelyikben mondjuk ilyen navigálhatóság van, mi legyen az. Nem igazán, mert itt kifejezetten azt mondtam, hogy komponense van. Tehát ha én azt mondom, hogy komponense van, akkor tessék szeseni komponenst rajzolni. Ugye a komponens, ez azt jelenti, ugye, hogy a B az A-val együtt él hal. Tehát ez a része. Akkor meg, hogyha egy sima asszociáció, akkor meg nem él hal vele, mondja. Ordítson. De lehet így is, igen. Tehát ugye azt mondtam, hogy a beágyazott osztály is megfelel ennek a komponens világnak, de lehet. Persze. Az is teljesen jó. Egyéb? Na kérem, hát jön a szuper. Kérem szépen, ez egy alapfeladat, ugye a házi feladatban is van ilyen, hogy van egy rajz, és akkor vannak állítások. Az állítás mindig két részből áll, van egy első része, meg egy második része, és akkor itt a kulcs, ezt én rendszeresen lemarad a feladat definícióból, a kulcs az, hogy ha az első rész igaz, tehát plusz, és a második nem igaz, akkor a megoldás. Ha fordítva, tehát az első mondatrész nem igaz, de a második rész igaz, akkor B. Ha mind a kettő igaz, de az implikáció nem, akkor C. Ha mindegyik igaz, tehát mindkét rész, és még implikáció is, akkor D. Ha egyik sem igaz, akkor E a válasz. Ez a kulcs. Hát akkor nézzük végig. B bárhol helyettesíthető E-vel, mert E a B leszármazottja. Na, mi a válasz? A, B, C, D, ugye a range, amiből E, A, B, C, D, E. Régebben volt olyan, hogy F, az kizárt, mert azt nem tudom. Azt hiszem, tudják, hogy kit idéztem. Na, kinek mi jött ki? Dénes? Dénes? Senki többet? Biztos? Hát persze, hát tiszta világos, mert ugye az E a B leszármazottja, ez teljesen igaz, és B bárhol helyettesíthető E-vel, ugye a B helyére bármikor oda kerülhet az E, pont azért kerülhet oda, mert a leszármazottja nem lenne az, akkor nem kerülhetne oda. Tehát ez szigorúan D. Látják itt a D betűt. Na, ugorjunk. C bárhol helyettesíthető D-vel, mert D a C leszármazottja. Hát ez ugye baromság úgy, ahogy van, ez E. Na, ez már picit húzósabb. Na, ez már gondolkodtató. Na, mi a helyzet? Dénes? Dénes. A. Hát induljunk hátulról, azt mondja, mert a D megvalósítja az A interfészt. Megvalósítja a D az A interfészt? Na, tranzitíve a megvalósítja. Tud maga olyat csinálni, hogy a D ne viselkedjen úgy, mint az A? Ebben a konstrukcióban? De akkor a D nem valósítja meg ezt az interfészt, ami itt van, és ugye az interfész megvalósítása az azt jelenti, hogy úgy viselkedik, mint. Hát szemantikailag persze, tehát úgy viselkedik, tehát képes úgy viselkedni. Igen, ilyen szempontból tranzitív természetesen. Tehát a D megvalósítja az A interfészt. Tehát nem tudok olyan D-t csinálni, amelyik ne úgy viselkedne, mint az A. És még tud egyéb kunsztokat is, de mondjuk az most minket nem érdekel. Ezért az A helyére odarakható, és az F szetá függvénye kaphat paraméterül D-t, pont azért kaphat paraméterül D-t, mert megvalósítja ezt az interfészt, tehát ennek szintén D a jele. No, mi a vélemény? C, B, 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 mint Béla, B, mint Béla, C, mint Céla, Cékla. Hát mondjuk az a rész, hogy az E megvalósítja az A interfészt, az azt hiszem, ezen nincs vita. Tehát ez a második rész, ez mindenképpen igaz. Most már csak az a kérdés, hogy az első résszel mi a helyzet. Nézzük meg, hogy egyáltalán állhat-e ebben az AdB-ben a B helyett E? Állhat-e a B helyett E? Állhat, minden további nélkül, mert ugye azért, mert az E a B-nek a leszármazottja, következésképp ő állhat B helyén. Hát ha ezzel javít a helyzeten, tehát magyarul kaphatok én paraméterül E-t. Kérdés az, hogy én itt ebben meghívhatom-e a paraméterül kapott E-nek a count metódusát. Tehát az E-nek van count metódusa, akkor mi a probléma? Hát ez az. Hát kérem szépen, mi itt az ad B-ben, mi azt tudjuk, hogy B-t kapunk. Azt, hogy vele kompatibiliset kapunk, az már csak az ármány, és azt, hogy az pont egy E, hát az meg aztán végképp a véletlen műve. Tehát ez a szerencsétlen, ebben a szerencsétlen függvényben nekünk fogalmunk nincs, hogy itt erről van szó. Itt mi B-t láttunk, oké? Az aktuális típusa E lesz, de ennek az E-nek nekünk semmiféle, tehát mi nem feltételezhetjük azt, hogy a B-ben van count metódus. És arra meg kínos gonddal ügyeltem, hogy ez a nyíl innen erre fele mutasson, hogy ugyan van asszociáció a kettő között, de a D nem látja az E-t. Oké? Tehát magyarul ebben az ad B metódusban, ebben nekünk fogalmunk nincs arról, hogy E a Földön is létezik. Egyéb kapcsolatunk szintén nincs vele, vagyis magyarul az első rész az nem igaz, igen. Mert? Na most következő helyzet, ha fordítva megy a nyíl, akkor már bonyolultabb a helyzet, ugyanis úgy mi B-t kapunk paraméterként, de akkor mi már ismerjük az E-t. Érti? Tehát akkor nekünk van referenciánk erre. Ez se sokkal jobb. Oké, tehát igaza van, ez nem javítana a dolgon, de nem, szóval akkor már lehetne valamit trükközni. Tessék? Hát valami trükkel akkor már lehetne játszani, de így nem lehet. Szóval, igen. Miért kellene a folytonos vonalakat figyelni? Azt miért kéne figyelmen kívül adni? Hát, hogy őszinte legyek, nem igazán értem. Nagyon alaposan, igen, minden egyes vonalat inkább nagyon alaposan figyelembe kell venni. Van, amelyiknek az adott konstrukcióban éppen nincs értelme, azzal nem kell foglalkozni, de minden egyes nyílhegynek szerepe lehet. Én inkább azt mondanám. No, szóval akkor ennek a megoldása nagyon úgy tűnik, hogy Béla. E meghívhatja D ad B metódusát, mert van közös ősük. Igen, C, mert E meghívhatja D ad B metódusát, mert E-nek van asszociációra a D-re, tehát akkor tudhatja, hogy van neki. A közös az ős az is igaz, de hát akkor, ha nem lenne közös ősük, akkor is meghívhatná, igen. Hát... Nagyon egyszerű, az asszociációs jellegű kapcsolat azt jelenti, hogy a jelen esetben, hogy az E-nek van egy D-re vonatkozó referenciája. Ez úgy bele van, ez lényegében ezt jelenti, tehát ez a szemantikának ez a minimuma, és tehát ha egyik végén sincs nyílhegy, akkor ugye ebben az esetben ugye a D-nek nincs referenciája az E-re, ugye, mert hiszen ez a nyíl. Ha egyik végén sincs, akkor az azt jelenti, hogy mind a kettőnek van kapcsolata, tehát referenciája a másikra. Az egyenlő a két nyíllal, az, hogy egyiken sincs. Igen. Azt, hogy mi ennek a szemantikája, azt nem tudjuk. Egy a lényeg, hogy az E-be be van drótozva valami D-kapcsolat, és hogyha nincs nyíl, vagy mindkét oldalt nyíl van, akkor a D-be is egy fordított referencia, és ez azt jelenti, hogy az egyik tud a másikról, ismeri annak a publikus dolgait. Jó, tehát meghívhatjuk, igen, mert van közös ős, mindkettő igaz, csak a kapcsolat nem igaz, tehát C. Felhívnám a figyelmüket, hogy szintén ilyen disznóságot el szoktam követni, hogy tagadásokat rakok bele. Tehát ezekre vigyázni kell, tehát ilyen van. Na? Szóval azt mondja, hogy D-nek van-e bár metódusa? Van. D-nek miért van bár metódusa? Mi ez a mínusz itt elől? Az private. Hát ugye a private az itt nem öröklődik. Szóval magyarul a D-nek, tehát ez nem, a metódus nem protected, hanem private, tehát ez a második rész nem igaz. Emiatt a D-nek nincs is bár metódusa, legalábbis látható bár metódusa nincs, és ezért nem tudjuk meghívni, tehát ez igaz, tehát emiatt A. És akkor azt hiszem ez az utolsó. F meghívhatja egy D ad B metódusát, mert E egyszerre a B és C osztály leszármazottja. Hát E egyszerre a B és C leszármazottja, estimmel. Egyébként F-nek van kapcsolata az ára, de semmikivel mással nincs asszociációban, tehát nem is ismeri a dolgot, tehát nem hívhatja meg. Tehát ez, ha jól nézem, akkor B lesz. Béla lesz a válasz, mert az első rész nem igaz, a második meg igaz. Így van. Még van egy. D ad B metódusából nem hívhatjuk meg a D do metódusát, mert a metódus absztrakt. Absztrakt-e a metódus? Nem. Tehát nem absztrakt, hanem statik. És akkor meghívhatjuk-e az ad B-ből ezt a do metódust? Persze, minden további nélkül, tehát meghívhatjuk, tehát ez nem igaz, és a metódus nem absztrakt, ez sem igaz, tehát ez E-nek tűnik. Így van. És akkor ez véget ért, igen. Igen. Itt a D-ből. Ide? Mert ilyet rajzoltunk. Ennyi. Na, kollégák, hát akkor ilyen feladatokat csináltunk, majd még fogunk most már minden órán, az lesz, egy kicsit megyünk előre az anyagba, és aztán megoldunk feladatokat, és ilyen izgalmas dolgokkal fogunk foglalkozni. Hát köszönöm, hogy eljöttek, és akkor a jövő héten viszlát. Köszönöm szépen. Köszönöm.